Hogy kezdődött az egész? Hát az igazság, hogy elég messzire kell visszamenni 1975-re. Akkor jött meg egy Cessna Skymaster típusú repülőgép Magyarországra, és azon lettem szerelő. Aztán ezzel a géppel, ugye Salzburg volt a tanfolyam, hát akkor még nem nagyon lehetett menni külföldre Magyarországról, csak 3 évente egyszer. Nagy szó volt, hogy kijuthattunk nyugatra. Kimentünk, és utána kiderült, a karbantartásokat is Salzburgba kellett végrehajtani, tehát oda jártunk ki. Alkatrészével oda jártam ki, Trabant kombival, szóval voltak ilyen nagyon kellemes emlékek, de a lényeg az volt, hogy egy pár repülő napra ezzel a repülőgéppel el tudtunk menni. Azt meghívtak, elmentünk, és ott láttam, hogy mennyi-mennyi történelmi gépre vigyáznak ott a klubok, társaságok, és még alapítványokkal is találkoztunk akkor egy párral. És éppen arról beszélgettünk este sörözésnél, hogy milyen jó lenne, ha mi is mentegetnénk egy-két repülőt, ha lenne. Ugye nálunk azt csinálták, hogy annak idején, akkor lejárt egy vitorlázógépnek az üzemideje, nem nagy javították, hanem szombaton összevágták, és szalonnát sütöttek, tüzet raktak, és összeégették. A fémgépekkel meg azt csinálták, hogy összevágták, és elvitték hétfőn a mélybe, és azon megvettek sört. Úgyhogy így működött nálunk a repülőgép megmentése, de hát ez nem ment, és nagyon kevés emlékünk maradt meg, de hogy megmaradt, akkor valahogy mentsük meg. A sok repülőnap látványa után, mikor hazaértünk, 90-es évek elején volt, akkor már lehetett érezni, hogy a magyar mezőgazdasági repülés az kicsit lankad már, megy lefelé, és a cégünkkel megpróbáltunk egyezkedni, hogy van a múzeumban egy öreg gép, egy pokettes, mi lenne, ha azt felújítanánk, mert végül is azt annak idején a Császár Károly nevű kaposvári repülőtér vezető mentette meg, mégpedig úgy, hogy azt a gépet össze kellett volna törni, de mindenki utána jó állapotban is volt, a csaszi azt csinálta, hogy szétszedette, és a hangár oldalára fölhúzták, és letakarták egy vászonnal. És amikor arról volt szó, hogy jött egy amerikai filmes csapat, és az két fedelő gépet keresett, akkor mondták, hogy Magyarországon olyat nem talál, és a csaszi jelentett, hogy nálunk van, össze kell rakni. Még le is szúrták, hogy mi az, hogy nálatok van. Rég meg kellett volna semmisíteni ezt a gépet, de végül nagy örömre, minek utána fizettek a filmesek, összerakták a gépet, aztán nem lett szétszedve a gép, hanem a csasszi kijelentette, hogy akkor, ha már össze van rakva a gép, akkor csináljuk is meg. Akkor végül is szétszedték a gépet, és nagy javították, hozzájárult a cég, hogy nagy javítsák a gépet, repülőképes állapotba hozzák, és a csassziék hozták repülőképes állapotba. Ott Kaposváron repült is a gép sokat. Fölkerült utána Budaörsre, és hogy nem a közlekedési múzeumhoz került a gép. És ott volt kiállítási tárgyként a repülő, és akkor a 80-es évek végén, 90-es évek elején az itteni oktatási osztályon dr. Takács László vezetésével ugyanebben a cipőben jártak, hogy meg kéne valamit menteni, pokettest, csináltunk egy szerződést a közlekedési múzeummal, és sikerült elhozni a gépet, és teljesen nagyjavították aztán a repülőt. Közben épült a Vöcsök, egy vitorlázó repülőgép. Szóval az oktatási osztály elkezdte azt csinálni, amit az alapítvány majd végül is folytatott. 92-ben úgy nézett ki, hogy már nagyon-nagyon lejtő van a cég, ezért ami repülőgépünk volt, arra úgy gondoltam, hogy kell csinálni egy alapítványt, hogy csináljunk egy alapítványt, és akkor 92-ben magyarul létrehoztam egy alapítványt, szóval én fizettem a pénzt a társaságért, és akkor létrejött az alapítvány, bejegyezték, és 92. március, vagy április óta, mint Goldtimer alapítvány működik.
És bocs, hogy közbevágok, igen? A neved.
Azt én találtam ki. Aranyidőket.
Igen, csak mondjuk az egybetű különbség az Oldtimer és a Goldtimer között azért frappás.
Igen, ez lett kitalálva. Hát mindenkinek tetszett végül, és akkor is az a név. Mert ugye Oldtimer az mindenhol van. Meg Oldtimer találkozókra is ment a gép. Nagyon nagy sikere volt az öreg gépeknek a találkozón, és mindig ott is kérdezték, hogy nem Oldtimer, nem Goldtimer. Ja, jó, akkor rendben van. Igen, szóval így működött az egész. Tehát magyarul 92 előtti elődeink azok azért nagyon jó, hogy ezt megcsinálták. Tehát eleve 92-ben a cégnek a gazdasági vezetése, minek utána készített az alapítvány, könyvjóváírással átadta a gépet, akkor már volt egy Vöcsök, egy Cimbora, meg a Pokettes. De a Pokettes nem a tulajdonunk volt, hanem a közlekedési múzeumé, de volt egy Gerle típusú gép, amit szintén összeraktak. Csak az a baj, hogy ugye az eredeti tervekben benne volt, hogy mekkora súlya a gép, a Bánhidi Antal, aki tervezte és körbe repülte a földközi tengert. Ő még élt, az itt lakott a Kamaerdőbe, közel 15 percre ide, és amikor kész lett a Gerle, azt is még a Takácsra szék rakták össze, amíg az alapítványnak semmi köze nem volt hozzá, és kihívták a Tóni bácsit, hogy nézze meg a Gerlét, és jött a tervező, és mondta, hogy gyerekek, ez nem gerle, hanem túzok. 400 kilóval nehezebb volt, Cessna motor volt benne, szóval szélesebb volt a törzse, szóval nem nagyon hasonlított a régi igazi gerlére, de viszont repülni repültek vele, nem volt olyan jó tulajdonságú a gép, de azzal is ki lehetett menni külföldre. Tehát 92-től kezdve a gerle, a vöcsök és a szimbor a saját tulajdonunkba került. Hát volt az alapítványnak már 3 gépe. A pokettes azt pedig béreltük a közlekedési múzeumtól. És akkor elkezdődött az alapítványnak a munkája, a pokettes folyamatosan üzemeltettük, és külföldre jártunk vele más géppel. Nem jártunk, volt itt egy oldtimer találkozó Farkashegyen, vitorlázó oldtimer találkozó, a cimborának szintén hatalmas sikere volt, a pokettes bemutatót tartott, szóval elindult fölfelé ilyen szempontból az alapítvány, és több meghívásnak tettünk eleget. Magyarul pénzt is tudtunk keresni, de attól függetlenül még amíg a cég megvolt 94-ig, támogatta ezt az egész oldtimer dolgot, és 94-ben a cég főborult, magunk urának kellett, hogy legyünk. Elkezdtünk gondolkodni, mit csináljunk. Ma akkor is igen felszínen volt, hogy a legnagyobb fába kéne vágni a fejszét, likettest kéne csinálni. Ma volt Magyarországon likettest, több is, de elég rossz állapotban voltak, ugye mindenhol fölengedték a látogatókat, tehát mindenki jó magyar szokás szerint vittek valami emléket belőle, meg elrongálták. Egyedül, ami Szolnokon volt, a szolnoki repülőtéren, ott működött egy alapítvány. Szintén alapítványi jelleggel mentették a gépeket, amit tudtak. Nagyon jól összehavarkodtunk velük, és kérdeztük, hogy nem lehetne a likettest megnagyjavítani. Hát mondták, hogy még erről nem tudnak ők, a főnökséggel, parancsnoksággal meg kell beszélni. Jött egy levél, hogy jöjjünk le tárgyalni, van rá alkalom, hogy esetleg megcsinálhatjuk. Lementünk, nagyon jól álltak hozzá, és akkor megbeszéltük, hogy ha mi üzemképessé, tehát repülőképessé tesszük a likettest, 97-ben volt ez, akkor hát mondták, hogy 5 év alatt kéne megcsinálni, mert nekik az, hogy 5 év, az még belátható idő, 5 év alatt csináljuk meg, és akkor üzemeltethetjük a gépet. Hát mi is néztük ezt az 5 évet, mert ugye volt egy jó pár angol, meg német, meg külföldi alap, akkor már alapítvány, akik ugyanígy rakták össze a gépeket, aztán angolok azok mondták, hogy hát általában egy öreg gépnek a komplett javítása az 10-15 év. De aztán kiderült, hogy azért, mert ott nyugdíjasok dolgoztak, és a nyugdíjasok azok hát dolgoztak 1-2 órát, és ott meg közben lehetett nézni, hogy mit csinálnak. Hát mindig közben beszélgettek jobbra-balra. Így szép lassan megcsinálták a gépeket, de 10-15 év alatt. 97-ben kezdtük, 97. október 6-án indultunk el, addig szétszettük a gépet lent Szolnokon. 6-án reggel indultunk el hajnalba a trélerrel, egy hatalmas nagy a honvédség adta oda segítségként. Úgy jöttünk haza, a két falu között mindig le kellett zárni, mert nem fért el az a centroplani rész, az széles volt. Úgyhogy mindig úgy is jöttünk, hogy egy rendőrautó előre ment, lezárt az utat, jött a likettes. Megint előre ment, így lépcsőzetesen jöttünk haza, 7-ére értünk ide, és 7-én, október 7-én pakoltuk le a gépet be a hangárba, és október 8-ától minden áldott nap dolgoztunk vele 4,5-5 éven keresztül, kivéve karácsonykor, meg húsvétkor. Hát, mikor itt megjött a gép, hát nem volt túl jó állapotban, mármint a festése miatt nem volt túl jó állapotban. Ami belül volt, azt láttuk, hogy azért vigyáztak a gépre. Egy adalék hozzá, hogy vigyáztak ugyan, de az őrkatonák, akik vigyázták a múzeumot, őrizték a múzeumot, hát mikor esett az eső, akkor likettesben voltak bent, és mikor pisilni kellett nekik, akkor se mentek ki az esőre, hanem elmentek átra a hátsó térbe, és ott voltál, próbálták megkönnyíteni magukat, ami azt jelentette, hogy az egész farokrésznek az alja, az elrohadt. Tehát a újat kellett csinálni teljesen.
Minden. A festés amúgy az a zöld katonai.
A zöld katonai volt, 209-es oldalszámmal, az a zöld katonai volt, rajta a csillag, minden rajta, és mi azt hittük, hogy a Haliz lajstromelő repülőgépet hozzuk el, a könyveit is megkaptuk, mindent. És ugye hát az első rész, hogy a törzsre le kellett a festéket, a régi festéket, egész az alumíniumig szedni, és amikor martuk le a festéketről, akkor látszott, hogy nem Z betű van rajta, nem X, tehát nem a Haliz lajstromelőgépet hoztak, hanem az X-et. Akkor megint telefon, beszélgetés, sikerült lemenni a másik könyvre, odaadták az X-nek a könyvét, és innentől kezdve, mint Haliz lajstromelőgépet csináltuk tovább. Őrült nagy mázli volt, fölhívott egyszer Kecskemétről egy úriember, egy katona, egy százados úr, aki azt mondta, hogy Fedő, ide figyelj, itt van 48 könyv, likettesről szól, a franc tudja mi, vékony papíron, de magyarul van, gyere nézd meg, aztán ha kell, akkor vidd el a francba, nem akkor eltüzeljük. Lementem, és a legnagyobb megdöbbenésemre a komplett likettes nagyjavítás 48 kötetbe. Hát eddig még a hatóság úgy gondolkodott rajta, hogy mit fognak ezek csinálni ezzel a géppel, és akkor megfogtuk a 48 könyvet, bevittük a hatóságra, na most akkor ez alapján megengeditek, hogy megcsináljuk a repülőt. Ha persze, megvan minden hozzá tényleg. De az utolsó csavar kötéstől kezdve minden rajzba, minden rendszerek megvoltak, úgyhogy elkezdtük a gépet javítani. Hát itt is a főképp a nyugdíjasok voltak, akik nagyon sokat segítettek, ugye a régi lemezesek, szerelők jöttek. Az igazság, hogy volt egy kis csapat, aki úgy hitt benne, hogy ez, ebből meg lesz valami. Öten hittünk benne nagyon, az összes többi az hülyének nézett minket, de egyértelműen hülyének nézett. Hogy mit akartok ezzel az vész öreg szarral, nem lesz ebből semmi. Aztán csak-csak lehetett látni, hogy alakulnak a dolgok. Magyarországon még volt legalább 5 vagy 6 olyan likettes, ami kiállításon volt. Kiállításon ki volt rakva valahova. Aztán két Bócsán volt, Ferihegyen volt, akkor volt, ami cukrászda volt belőle a kőbányán. Na mindegy, ami Ferihegyen volt, abból a gépből egy-két dolgot ki tudtunk szedni, úgyhogy leellenőriztük, ami itt volt, ami nem volt jó. Azt elvittük Ferihegyre az AC-hoz, minek utána neki van olyan joga, hogy papírt adhat a nagyjavításos javításról. Minden olyan berendezést, ami papírköteles, tehát időszakos, kivittük Ferihegyre, és az ACE megcsinált, és kaptuk róla papírt. Így lehetett beépíteni. A másik nagy szerencsénk volt az, hogy a műszerekkel mi legyen, hogy a régi műszerekből semmit nem lehetett használni, és akkor az időtájban volt az, hogy Tesszalonikiba hasra szállt egy malév gép, egy 254-es, és hát hasra szállt, tovább hasra csúszott, bevágták a gázt, tovább mentek, de úgy, hogy a 54-esnek a fékszál darabjai bementek a hajtóműt. Ennyire jó volt az orosz hajtómű. Meg tudtak egy kört csinálni, leszálltak, hát a gép selejtlett, ott hagyták, és azt mondta a malév vezetés, segítségként azt meg tudják oldani, ha a görögök is hozzájárulnak, akkor egy éjszaka, amit ki tudunk szedni a gépből, kiszedjük. Hát kimentünk egy kedd délután, akkor értünk ki, szerda reggelre semmi nem maradt a gépben, mindent kiszedtünk.
Ez amúgy egy teljesen egy olasz neorealista filmet idéz. Bennem emlékszem, hogy volt egy ilyen, hogy házat építeni illegálisan valahol a nem tudom milyen zónába, de egy éjszaka alatt, mert hajnalban jöttek a karabinérik, és nézték, hogy mi a helyzet, és ha nem volt ház állaga, akkor lebontatták, de ha már volt egy bizonyos szint, akkor nem lehetett hozzányúlni.
Igen, ez így volt, hatalmas nagy ilyen húsládákban, legnagyobb húsládákban szedtük össze, gyönyörűen becsomagoltuk, hazahoztuk a cuccokat, és azt is szintén az AC-nak a rádió műszerészei rendbe rakták, nagyjavították, és mindenről adtak papírt, az került be a gépbe. Ezt a mai napig is csodálják, hogy az orosz gép orosz műszerek vannak. No, ugye most már nem nagyon olyan, ezek az öreg gépeket is már átalakították teljesen modern műszerekre. Ez a probléma, hogy hát látjuk, hogy gyönyörű, szép öreg gép, de aztán glass cockpit van benne, hát nem annyira érdekes. Na mindegy, eltelt 4 és fél év, a repülőgép összeállt, most már csak tegyük fölre a szárgat, utána nem lehet visszatenni a hangára, nem fér be, ugye 20 méter a fesztáva. Hát megcsináltunk rajta minden olyan ellenőrzést, amit kell, futó, fékszár, műszerek ellenőrzése, akkor és elektromos hálózat ellenőrzése. Ez mind megtörtént, kiosztuk a hangárból, föltettük rá a szárnyat, és akkor láttuk, hogy micsoda gyönyörű egy szerkezet, és délután 3-kor lettünk kész a szárny fölrakásával, akkor lett kész az egész, és 6 óráig ott ültünk előtte, és néztünk, és valaki könnyezett is, hogy ez gyönyörű.
Hát én is, ahogy elsétáltam alattam, és fotóztam, különleges érzés volt, mert a gyerekkoromat hoztam.
Igen, igen, csodálatos érzés.
Amikor Marosvásárhely és Kolozsvár között ilyenek röpködtek.
Igen, ott ültünk, és néztük, hogy végülis összeraktuk. Hát végülis, aki hit benne, annak itt van, tessék. Ugye meg volt a berepülés, ahhoz még nem kellett hatóság, senkinek nem volt ugye szakszója rá. A Kovács Pali a hatóságnak a kisgépes főpilotája, madárember, Isten tudja hány ezer órája volt, mondta, hogy ő elvállalja, megtanulta a légüzemet teljesen, és a Kraut Peti, az alapítványunknak a mostani elnöke. Ezek ketten összedugták a fejüket, és megbeszélték, hogy mit csináljanak repülés közben, hogy repüljék be. Hát soha nem felejtem, mert 2001. szeptember 21. 10 óra 40 perc, akkor szúrtuk be a gázt. Én is fönn voltam a fedélzeten, 5-en voltunk a fedélzeten. Én, mint egy gyerek, úgy könnyeztem, azt én úgy sírtam, hogy megcsináltuk, és repülés. Az a töménytelen mennyiségű energia, meg amit beleraktunk, és az örökös pénztelenség. De az örökös pénztelenség. A tévében volt egy műsor, és elmondtam, hogy ez a kisembereknek az adományaiból gyűlt össze, és ezt úgy tudom igazolni például, egy példával csak, hogy volt egy telefon, Ági néni nevű hívott föl telefonon, hogy ők szeretnének segíteni a Likettes felújításán. Ők nyugdíjasok már, a férje az tolókocsiba van, körülbelül 28 ezer forint a nyugdíja, vagy 30. Ő pedig a Malévnál volt takarító személyzetnek, azt hiszem, a csoportvezetője. Ő is nyugdíjas, hát ő neki 50 ezer forint körül van a nyugdíja, vagy 40 ezer forint körül a nyugdíja, de szeretnének támogatni, és minden hónapban küldtek 3 ezer forintot. Ez a két nyugdíjas két éven keresztül minden hónapban küldött 3 ezer forintot. És a kis emberek is tényleg 5 ezer forint, 10 ezer forint, volt, aki 500 forintot, de fizettek be. Volt egy olyan időszak a legvégén, amikor kifulladtunk, nem volt pénzünk. Semmi az ég világon. És akkor volt egy cég, a Déri Tamásnak a cége, és azt mondta, hogy ha fölfestjük az ő nevüket, akkor az utolsó 15 millió forintot odaadják. És akkor Sunflower lett a gép, Sunflower lett ráírva az oldalára, és mint Sunflower repülő repültünk vele 5 évig, és 5 év után átvittük Ferihegyre, és akkor át lett festve Malévre. De ez is egy érdekes sztori, ez a, hogy lett Malév. Ugye annak idején orosz tulajdon, orosz banknak a tulajdonában lett a gép, és egy Abramovics nevű. A pécsi repteret akarták, hogy megvegyessek. Gondolom, semmi herótja nem volt, hogy megvegyessek, de mondták, hogy Likettesen viszik le oda. És akkor mondta, hogy Likettes, orosz Likettes, ne hülyeskedtek, nekünk van egy orosz Likettesünk Moszkvában. Mondták, hogy nem, egy orosz Likettes. Hát nem hitte el, de elvállalta, hogy kijön, lemegy az orosz Likettesek, azért, hogy DC-3-asra visszük le. Kijött ide, megnézte, és eltátotta a száját, hát az orosz Likettes, ez tényleg az. Akkor miért nem Malév színű? És mire visszajött Pécsről, addigra meghatározta, hogy átvihetjük a gépet és lefestik. És az lett a vége, hogy télen, decemberben. Mondta, hogy mikor vihetjük, a következő, ez valamikor október végén volt, és mondta, hogy decemberben átvihetjük, és akkor decemberben átvittük. Egy napig szedtük le róla a jeget, de hát aztán sikerült nagyon, akkor mondták, hogy most nem tudják elvállalni, akkor visszahoztuk, és végül is januárban azt átvittük, és akkor lefestették. Így lett Malévgép. Hála Istennek.
És egy érzőszívű oligarkának.
Igen, végül is tényleg így van. Orosz, akkor legyen Likettes. Így lett Malév. Hát ugye, ami nem hittek benne, senki nem hitt benne, annyit mondtunk csak, hogy nem kell hinni benne, csak nézni kell. Most 22 év óta nézik, hogy repül, vagy 23 év óta repül. Hatalmas sikere volt mindig, minden országban. Jöttek nézni a gépet, és szakemberek is jöttek, hogy hát orosz műszer van benne. Az is működik, minden működik benne. Mai napig is. A GPS meg a transponder az, ami kötelező volt, azt átcserültük, az nyugati. És hát az is folyamatosan repülünk vele. Utoljára éppen Bukarestben voltunk vele egy hónappal ezelőtt. Hát aztán, amiket repültünk, hogy óriási élmény, normandiai partraszállás kétszer. És hát ott is nagyon jó volt magyarnak lenni ott a partraszálláson.
Ami annyiban volt egyedi, ugye, hogy C-47-esek között repültetek kötelékben. Igen, polgári gépként a katonai.
Igen, az érdekes, hogy úgy hívtak meg a C-47-eseket, amit tudtak, meghívtak. Volt egy olyan sztori, érdemes azt is elmondani, hogy mi a különbség a két ország között. Hát mondjuk Amerikát nem lehet összehasonlítani Magyarországgal, de Amerikában volt egy srác, egy repüléskutató, történész, aki kiderítette, hogy a kanadai ilyen, hát nem roncstelepen, de ott megtalálta azt a gépet, azt a C-47-est, a Detzel Brother nevű C-47-est, ami 44. június 6-án 806 gépnek volt a vezérgépe. Ez nagyon fölvillanyozta őt, és Amerikába visszament, mondta, hogy megtaláltam ezt a gépet, mindenki rögtön mellé állt, hogy csináljuk meg, újítsuk föl. Föladtak egy hirdetést a médiába, hogy megtalálták azt a gépet, azt az amerikai gépet, ami ment június 6-án Normandiába, meg szeretnénk nagyjavítani, és majd a 70 éves évfordulóra, meg a 75 évesre elmenne. Egy hét alatt összegyűjt 2 millió dollár. Ennyi. Elkezdték csinálni a gépet, és az a cég csinálta meg, nagyjavította a gépet, hozta rendbe, amelyik a C-47-eseket, meg a DC-3-asokat alakítja át. Az a szuper DC-3-asok, amit Pratt & Whitney hajtómű, a légcsavas gázturbinás gépe alakítják át. Ezek általában Szibériától mennek minden északi sarkra, meg a déli sarkra. Ott dolgoznak vele. Most már elég sokat átalakítottak, és folyamatosan is alakítják át. Ez a cég csinálta meg a Detzel Brothert, és ennek a gépnek a vezetésével jöttek át a 75 éves évforduló kötelékbe 15-en, és utána pedig még jött vagy 10-12 gép. De 15-en jöttek a C-47-esek, és mikor megérkeztek, akkor mondták, hogy kéne 18 gép összesen, vagy 17 gép kell összesen, mert annyival akarnak a temető fölött meg mindenhol díszelegni, és akkor csináltak egy teszt köteléket, hogy 20 vagy 25-en voltunk benne, és akkor különböző formációkat kellett végrehajtani, és amikor leszálltunk, akkor odajött az amerikai parancsnok, hogy mondta, hogy ti meg a svejciak fogtok jönni velünk kötelékbe végig az egy hét alatt. Óriási megtiszteltetés volt. Na most azért hívtak meg polgári gépeket is, DC-3-asokat, mert a VIP vendégeket ott sételepültették. Nekünk is benne volt az összes ülés, mert mondták, hogy VIP-et fogunk vinni, és aztán amikor kiderült, hogy benne van a ugratókötél, a ejtőn is ugratókötél, akkor mondták, hogy nem viszünk VIP-et, hanem nagyon jó, mert úgyis kevés az ejtőernyős gép, és így lettünk aztán ejtőernyősök, mi lettünk tényleg a kakukk tojás. Az összes meg volt festve a normandiai partra szállás, hogy át voltak festve a gépek három csíkra, szárnyon is, meg a törzsön is, és így lettünk aztán. Onnan lehet tudni, hogy mi vagyunk, mert nem volt csíkunk. Csak a malév felirat.
Valószínűleg, hogy amerikai ejtőernyősök köreiben is azért egy elég antológikus dolog lehetett. Kevesen, vagy hát gondolom, hogy rajtuk kívül senki nem dicsekedhetett el azzal, hogy ő egy eredeti szovjet Li-2-esből ugrott, ráadásul polgári kialakítású. Nem is tudom, hogy fértek be egyébként az ejtőernyőkkel az ülésekbe.
Hát 24-26 ejtőernyőst üttünk. Úgy volt, hogy három sor ülés volt kiszedve. Tehát azt jelenti, hogy a fele ülés benne volt. 12 ülés maradt benne. Igen, 12 ülés maradt benne, a hátsó és az ki lett szedve. Na most az a helyzet, hogy két olyan pilcsi volt, aki az egyik közül nagyon-nagyon sok ejtőernyőst ugratott. Tehát profi volt az ejtőernyőst. Megmondták neki, hogy itt ez a koordináta, ide kell menni. Végül is a végén mindenki velünk akart repülni, mert oda vittük az embereket, ahova kellett. Szóval volt olyan sztori, hogy mit tudom, a 14 gép repült valahova, meg volt határozott, hogy hova kell. Mi oda mentünk, ahova kell repülni, vagy kell ejtőernyőst dobni, az a drop zone, és ott volt a tévé több ezer ember, és akkor kettő gépből kidobták az ejtőernyőst, összes többek ment tökön baba mindenhova. Úgyhogy sikerült a partra szállás.
Pontosabban sikerült, mint annó, mert ugye tudjuk, igen, hogy elég szanaszét mentek.
Ugyanazt
akkor.
Ugyanazt csinált az egész csapat, hogy szanaszét ment mindenhol mindenki. És aztán utána összehívták a csapatot, és mondták, hogy mi lettünk a vezér egy napig, és akkor mindenki oda dobott mindenkit egy helyre. És végül is velünk akar ugrani mindenki. Ez volt a sztori. A végén, amikor vége volt a 70 éves évfordulón, vége volt a bulinak, akkor kb. Ezren voltunk egy nagy marmat téren, hogy nem, pár ezren körülbelül nagyon látogatok mindenki, és kijött a vezér, a Piotr, aki szervezte egy holland ejtőn, és megafonba beleszólt, hogy hol vannak a magyarok. Mondtuk, hogy itt öten voltunk, itt vagyunk. Na gyertek ti be először asztalt választani, mert ti voltatok a legjobbak. Hatalmas taps, kellene jobb, úgyhogy...
5-10 ott májban.
Igen, igen. Na jó volt, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. A 75 éves is nagyon jól sikerült, de mondom, arra ott meg a kötelékkel mentünk folyamatosan. Különböző kis falvakba is kijelöltek négy gépet, hogy menjen el oda, és ott tisztelegje meg ejtőernyőst ugrani. A Patrol de France a legkisebb faluba áthúzott a gépek fölött, szóval nagyon nagy bulit csináltak. Aztán elanyagosodott az egész, a 80 éves évforduló például, meghívtak most is minket, de mondták, hogy nekünk kell kifizetni az utat, 6 millió forintba került volna csak az út oda-vissza, akkor 3 vagy 4 embernek fizettek volna szállást, kaját, saját költségük, ez a 10 millió forintba került volna, hogy kimenjünk a 80 évesre. Most azt jellemzi jól, hogy összesen 4, azaz 4 darab gép ment ki, ment oda, Amerikából ment 4, és a franciák nem voltak hajlandók ilyen áron a saját ünnepüket megünnepelni. Az Air France nem ment repülni a DC-3-assal, mert ilyen árakat kértek. Hát átvették az amerikaiak az egésznek a finanszírozását, és ez lett belőle, hogy nem lett semmi. Mondom, többször meghívtak minket, pont azért, mert benne volt a kötél, tehát mi tudtunk alacsonyra 300 méter ugratni. De hát olyan összeget mondtak, még a végén is próbáltak srófolni, hogy tehát olyan összeget mondtak, hogy mi ezt nem tudtuk kifizetni. De a legvégső esetben kb. 6-6,5 millió forintot kellett nekünk betenni, ennyit meg nem ér az egész. Sajnos.
Na most, ha a normandiai partra szállásra gondolok, akkor még legalább, idézőjelben legalább, szövetségesek voltak a szovjetek és a partra szálló felek. Ehhez képest ugye most egy berlini légihíd, Berlin Airlift pólóban vagy itt velem szemben, annak az évfordulójaira is hívtak titeket. Ott már egy kicsit érdekesebb a helyzet, mert ugye ott tulajdonképpen az ős ellenség megjelenítőjeként szerepelhettetek.
Igen. Az az igazság, hogy oda is csak azért hívtak, hogy dobáljuk az ejtőernyősöket. Amikor megérkeztünk, akkor ugye az összes 20-valahány gép ment át, majdnem, hogy kötelékbe. Ez egy fél nap alatt ment át az egész csapat. És ott azt kellett volna csinálni, hogy Berlin fölött kellett volna ejtőernyősöket dobálni, a berlini Tempelhof reptérnél. Most a ottani hatóság azt mondta, hogy 4 gépet enged összesen a város fölé, egyetlen is ugratni, mert marha a város fölött a forgalom, nem tudják megoldani. Ugráltassunk ejtőernyősöket a reptéren, ahol voltunk. Így is lett, hogy 2 napig kimaradtunk még, és ejtőernyős meg csokit dobáltunk. A csoki dobálás az volt, hogy egy kis dobozka csoki, és egy zsebkendőből egy ejtőernyő. Én is hoztam az egyet emlékbe. És benn volt a gépbe egy rakat csokoládé, és akkor szórtuk ki 200 méter magasra, lentről meg ordibálva több száz, több ezer gyerek szedte össze a csokit. Ebben még részt vettünk, és utána elhatároztuk, hogy akkor inkább hazajövünk, mert fölösleges nekünk most itt áldigálni, vagy pedig elmenni Berlinbe. Azt már nem fizették, mondja, nem volt ejtőernyezés. Elmenni Berlinbe saját költségen, ott a fene tudja, hogy mit fogunk csinálni, de mondták, hogy ne számítsunk sok mindenre, főképp a likettes miatt, ugye, az természetes. Elmehetünk minden további nélkül, szállás meg kaját kapunk, de az utat azt már mi fogjuk fizetni, mondtuk, hát mi nem fogjuk. Meg teleraktuk a gépet benzinnel, beszúrtuk a gáz, és hazajöttünk. De jól is jártunk, mert mondom, az összes gép úgy járt, hogy a végén már nekik is még benzint se adtak, csak pénzért, és az a 4 gép, amelyik szerepelt, annak kifizették a cuccait, és utána vége lett az egésznek. De voltunk ott, úgyhogy ott kaptam én is ezt a trikót tényleg, úgyhogy sok mindent megtudtunk erről a berlin légihídról, ott filmvetítés volt este, meg minden, úgyhogy érdekes volt. Hát így történt ez az egész.
Kicsit elmentünk most ugye nyilván a legfőbb büszkeségetek a Lee 2 irányába. Visszatérnék azért egy hajszál erejéig a Po 2-esre, mert az is azért egy nagyon érdekes típus, és végső soron, ha jól emlékszem, 1928-ban repült először, tehát nagyjából akkori a típus, és
48.000 darabot gyártottak belőle.
És ugye oktatógépnek, iskolagépnek készült, de ehhez képest fungált könnyű bombázóként a második világháború idején. Ugye a női ezreddel, a Nachthexennel, az éjszakai boszorkányokkal, és ugye Magyarországon, meg gondolom Szovjetunióban is mezőgazdasági gépként is fungált. Meg hát volt olyan változat is, aminek fedett kabin része volt, utas szállított.
Igen, azzal utas is szállított, postát is szállított, és az egészségügyi része pedig az érdekes, hogy szamárkőhögéses gyerekeket vittek föl 3000 méterre, és akkor 2500-3000 méter, és akkor tök tiszta levegőt, oxigén is volt még akkor valamennyi, azért nem mentek följebb. Tehát 2000 méterre fölvitték a szamárkőhögéses gyerekeket, és nagyon sok meggyógyult tényleg a tiszta levegőt, és volt, hogy folyamatosan ment ez a dolog. Postajárat meg olyan volt, hogy a focipályára dobták le a leveleket. Úgyhogy érdekes volt nagyon ez az egész. A Pokettesnek a története az sokkal érdekesebb ilyen szempontból, mint a Likettese, hogy akármelyik másé, mert ugye a 48.000 darabból alig maradt, de az a 48.000 darab az annyi mindent csinált a háborúban, hogy az őrület. Hihetetlen. Meg utána is, hogy minden klub ezzel kezdett repülni, vontatógépek voltak ezek a gépek. Az a helyzet, hogy egy jó sztori, hogy ha a Likettes nem repül valami oknál fogva, akkor a Pokettes keresi a kenyeret. Hihetetlen, hogy mennyit repül a Pokett. Annyira szeretik, itt is nálunk is, hogy szinte naponta van, hogy egy héten 4-5 napot is repül. Hétvégeken, amikor nyílt napunk van, akkor reggeltől estig. Szóval hihetetlen, hogy mennyire imádják az emberek a Pokettest. Meg most olyan is van, hogy kötelékbe repül, mit tudom én, a Gerle meg a Pokettest, és egymást fényképezik. Szóval vannak ilyen sok, nagyon jó pofa dolgok ezek mind.
És ez azért szomorú epizód, de végső soron ugye beszéltél Császár Károlyról, hogy mentette meg ő a Pokettest, amikor össze kellett volna törni. Hát ugyanebben a gépben halt meg ő levegőben.
A Csasi kétszer mentette meg ezt a gépet. Egyszer, amikor fölrakta a falra, másodszor pedig, amikor benne meghalt. Több mint valószínűleg érezhette, hogy itt valami nagyon nagy gond lesz, és pont repülőnap volt, én voltam a speaker. Repülőnap volt, és a repülőtérnek a másik, hogy pont itt velünk szemben, itt még nádas volt. És azt lehetett látni, hogy jön be a gép, nagyon enyhén elfordul jobbra, én azt hittem, hogy le akar szállni, elfordul jobbra, szép lassan-lassan belement a nádasba. Amikor szedtük szét a gépet, a gépen, hát volt rajta sérülés, de abszolút javítható sérülések voltak. Szerintem még akkor is vigyázott a gépre, amikor meghalt. Csodálatos ember volt a Csasi. Illetve ezzel minden gépet karcsinak nevezünk. Összes gép, ami nagy karcsi megy, meg a kis karcsi megy, mert állandóan emlegetjük a császár karcsit. Csoda, amit csinált.
Akkor még zárszóként, ugye van egy munkába vett JAK 18-asotok a hangárban, az a következő projekt. Hogy álltok vele?
Hát, aminek utána elég sok munka van a többi gépekkel, főképp a liketese volt, motorcsere volt rajta, minden szóval elhúzódik, azt hittük, hogy ebben az évben meg tudjuk csinálni, de ebben az évben nem tudjuk megcsinálni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a motor nagyjavítva van, a centroplán része nagyjavítva van, kész, a szárnyak be vannak vásznozva, kész, a törzs van hátra. Tehát a törzset kell megcsinálni, jelen pillanatban a főszerelő Bobák Gyuri, ő foglalkozik vele, meg egy-két ember, akit behív magához segíteni. Nagyon szeretnénk, hogyha a jövőre tudna repülni. Nagy csattanás lesz, mert ez szinte az utolsó magyar gép, magyar gyártású gép, amihez közünk lesz. Ugye Seattle-be találta meg egy srác hirdetés alapján, és onnan került ide. Úgyhogy bemondta a telefonba, hogy Seattle-be van egy magyar gép, abban a pillanatban, hogy vegyük meg. Hát nekünk nem akarták eladni, nem tudták, hogy kik vagyunk. Aztán mégis eladták, hál' Istennek, úgyhogy segítettek hazahozni is. Most ez a projekt megy, hát reméljük, hogy minél előbb kész lesz.
Satz per kb. Tudsz egy olyat, hogy körülbelül nagy közönség soraiból hányan repültek már a gépeitekkel a különböző akciókon, mert ugye rendszeresen szerveztek sétarepüléseket, és ez amolyan végül is visszajelzésként is működik számotokra.
Hát a ligettessel könnyű kiszámolni, mert ugye 6 hónapig, minden hónap azt az első szombatján, akkor csinálunk egy nyílt napot. Nagy átlagban olyan 6-8 sétarepülés megy. Ha ezt megszorozzuk, 19 embert kell vinni, megszorozzuk 20-szal, akkor általában 120-150 embert viszünk el. Na most ha ezt megszorozzuk megint 6-tal, akkor 800 embert viszünk el egy évben a ligettessel átlagba. 800 és 1000 között. Ez a dolog, ez már megy a fenető 10 éve, több mint 10 éve. De volt, amikor cégek jöttek ki, repülőnapokon 15-20 felszállásokat csinálunk, hát több ezer emberről van szó, amit már a ligettessel elvittünk, és sok-sok százról, akit a kisgépekkel. Ennyit tudok mondani. Szám szerint úgy lehetne összeállítani, hogy megnéznénk a felszállások számát, és azt megszoroznánk átlag, mint egy 18-19-szer. Meg lehetne oldani minden további nélkül. Mindenki mosolyogva száll ki a gépből, és nekünk ez nagyon jól esik, és mindenki úgy száll, hogy jaj, de és jönnek többször repülni. Egyetlen egy olyan alkalom volt, ezt elmondom, ezt az egyetlen egy alkalmat, amikor mindenki mosolyogva szállt ki a gépből, de akinek szervezték ezt az egészet, az egy likettes hajózó szerelő volt a második világháború után, a Maszovletnél is, meg utána likettesen volt hajózó szerelő sokáig, az 50-es években. 80-valahány éves volt az úriember, neki szervezték ezt az utat a 81. születésnapjára. Torta volt, pezsgő volt, sütemények, zene, minden volt. Fél órát mentek el repülni, Visegrád fölé, visszajöttek.
Ez a repülőgépen?
Igen, a repülőgépen. Pezsgő már ki volt bontva, hogy nem volt
bontva. Ilyen kiszolgálás soha nem volt.
Soha nem volt, igen. Az a család az nagyon-nagyon készült, és tényleg fantasztikus virág, minden volt. És szálltak le, mindenki mosolygott, mint a csoda. Köszöngették, és utoljára szállt ki az öreg Béla bácsi. Milyen volt? Ugyanolyan szar, mint annak idején. Ezt mondta szó szerint, és kész.